Előtted, és imádunk és magasztalunk téged a kegyelemért, a reménységért, és azért a győzelemért, amit megtapasztalunk az Úr Jézus Krisztus vére által a bűn és a világ felett. Hálát adunk, hogy te vagy a megváltónk, és van örök életünk, van reménységünk a jövőre nézve. Hálát adunk, hogy nem kell bűneinkben megkötözve élnünk, hanem szabadok lehetünk, és szolgálhatunk neked. Köszönjük ezt a délutánt is, amikor megjelenhetünk szent színed előtt. Tudatosan megnyithatjuk szívünket és elménket a te ígéd előtt, a te jelenlétednek örvendezhetünk, és együttesen magasztalhatunk téged. Kérünk, áld meg ezt az alkalmat. Tudatosítsd velünk jelenlétedet, és add, Urunk, hogy mindnyájan szívesen és örömmel engedjünk neked, és reagáljunk a te jelenlétedre. A te nagy kegyelmedből kérünk, hallgass meg, Urunk. Amen.
A mai délutáni ígét megtaláljuk írva Pál apostolnak első levele Timóteushoz, első rész, 18 és 20-as verseiben, valamint a 6. rész, 11 és 20-as verseiben. Tehát Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele, első rész 18-tól 20-ig, és aztán 6. rész 11-től 21-ig. Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi proféciák alapján harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, melyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Hymenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. 6. rész, 11. versétől. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelid lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhívattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked az Isten színe előtt, aki életet ad mindennek és Krisztus színe előtt, aki Poncius Pilátus előtt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idejében megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság, a királyok királya és uraknak ura. Ővé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat. Ővé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságba reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben. Adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal. Gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igazi életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset. Fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen, üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől. A kegyelem veletek. Amen. Meg az örök életet. Ez a mai délutánnak a témája. November első vasárnapja, ezt már az idősebb testvérek tudják, hogy ez az örök élet vasárnapja. Már délelőtt is erről beszéltünk, most délután is ilyen jellegű az igehirdetés, az igei szolgálat, az énekkar is ilyen jellegű éneket énekelt. Örök élet vasárnapja. Ragad meg az örök életet. Mire gondol ilyenkor az ember, amikor ezt hallja, az örök élet? Egyáltalán leköti az emberek témáját ez, amikor az örökké valóságról beszélünk? Nem minden esetben. Van, amikor az emberek hajlanak, és szívesen beszélnek arról, hogy mit is jelent örökké élni. Örökké élni, vagy örökké égni, nem mindegy. Mindössze egy szó az eltérés, de óriási nagy a különbség. Az, aki elfogadta megváltójának az Úr Jézus Krisztust, várja az ő megjelenését, és tudja azt, hogy ő örökké élni fog. Viszont akinek nem ment végbe az életébe ez a folyamat, bűnelhagyás nem történt, az rettegve gondol arra napra, mi lesz, amikor szembe kell nézni a halállal, és remeg, és fél, mert tudja, hogy örökké égni fog. Égni fog. Az Úr Jézus mindent megtett, annak érdekében, hogy örök életre jussunk. Az előbbi versekben azt olvashatjuk, hogy Jézus Krisztus azért jött el e világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül első vagyok én, mondta Pál apostol. És oda tudom tenni én is a nevemet. Én is olyan bűnös vagyok. Én is elvesznék ez áldozat nélkül. Milyen az én hozzáállásom? Vagy 100%-ban úgy vagyunk itt jelen, hogy várjuk az ő eljövetelét, bizonyosok vagyunk üdvbizonyosságunkban, és várjuk azt a napot, amikor eljön megítélni eleveneket és holtakat az Úr. Hol töltöm az örökkévalóságot? Vannak csoportok, és kezdeményeznek az emberek ilyen beszélgetéseket. Nemrég olvastam az újságban is, hogy készítik fel az idősebbeket, a betegeket, az öregeket, és pszichológusok felkeresik, és próbálják készíteni a halálra, hogy az nem fájdalmas, az csak egy átlépés, és próbálják meggyőzni, hogy ne féljenek. Csupán egy átlépés. De hova? Hova lép át az az ember? Ez a nagy kérdés, hogy hova lép át? Egy jelenet jött az elmémbe, és aztán arról gondolkodtam, hogyha valakitől megkérdeznék azt, hogy hol dolgozol, ő azt válaszolná, hogy elvégeztem a 12 osztályt. Értetlenül néznénk rá. Jó, de hol dolgozol? Van magas szintű végzettségem, egyetemet végeztem. Azt kérdeztem, hogy hol dolgozol. És kiderülne, hogy nem dolgozik sehol. Valahol hasonlít ahhoz, amikor megkérdezzük az emberektől, hogy megbocsátottak bűneid? Ha az Úr előtt meg kellene álljál, akkor mi történne? Erre az a válasz, hogy nekem van vallásom. Jó, hogy van vallásom, nem azt kérdeztem. Ha eljönne az Úr Jézus, és számot kellene adnál, akkor bátran meg tudnál állni, és a mennybe jutnál? Hát én a hitemet nem hagyom, jön a másik válasz, ugye, ismerős a téma. Fiókba rejtett diploma, ami nem juttatott el a kitűzött célhoz. Olyasmi az, amikor az embernek csak vallása van, és nem juttatja el a célba, az igazi célba. Jó a vallás. Jó, amikor az ember gyakorolja az úrházába való elmenést, a templomba megjelenő rendszeresen, pontossággal, illemtudóan, nagyon jó és szép dolog. De ha csak annyi, hogy lekoptatom a padról, kabátújommal a lagot vagy a festéket, az semmi. Akkor valóban rettegés töltheti el az ilyen embert. De akinek van áttélése, az Úrral való járás a mindennapokban, megtapasztalta azt, hogy most már nem nyomják bűneinek a terhe, mert megbánta, mert elhagyta, és felszabadultan él, az ilyen embernek van örök élete. János evangéliumából egy néhány verset szeretnék felolvasni. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál néki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket néki adtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Jézus Krisztust megismerni, az Atya szentségét elfogadni, magáévá tenni. Csodálatos dolog ez. És aki átélte, ilyen igazi keresztény életet él. Van, akinek nem is olyan fontos ez. Éli a mindennapjait, nagyobb hangsúlyt helyez a láthatókra, amit meg tud fogni, az a biztos, amit be tud tölteni, az a tisztség, az a fontos számára. A gazdag ifjú számára fontos volt a pénz, a befutott pálya. És szomorkodva elment, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy add el minden vagyonodat, és kincsed lesz a mennybe, megszomorodott, elment, és sajnos akkor nem nyert örök életet. Van említve két név is az igében. Hymenaios és Alexandros. Ez, ők úgy tesz tanúságot az ige róluk, hogy jó helyen voltak, talán érdeklődtek az igaz hit iránt, de valami történt az életükbe, és egy idő után rossz irányt vett fel az életük. Tehát jó hajóba ültek be, amely jó cél felé ment volna, de történt valami, elfordulás. Hátat fordítottak az Úrnak, a gyülekezeti közösségnek? Megtagadták az Urat? Valami hasonló dolog történhetett? Hit dolgában hajótörést szenvedtek. Milyen félelmetes a következő néhány szó. Átadtam a sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják az Istent. Félelmetes. Egy-két embert átadni a sátánnak, hogy ez legyen a lecke, tanulják meg, hogy nem kell káromolni az Istent. Arra gondoltam, hogy a mi gyülekezetünkben is léteznek ilyen emberek, akiket a sátán már átvett. Nagyon kemény lecke lenne. Kár lenne, ha így fizetnének a lelkük üdvösségével. Isten káromló környezetben élünk, és főleg azok, akiknek aktív munkahelyünk van, több tíz emberrel találkozunk nap mint nap, és hallhatjuk és láthatjuk azt, hogy milyen könnyen az ember száján kicsúszik az Isten káromlás. Meg sem gondolják magukat, és már is ott van, hogy szidja a jó Istent. Talán az ő helytelen döntéséért, talán az ő hibájáért, vagy a nem megfelelő időjárásért, és lehetne sorolni sok mindent, szidja a jó Isten nevét, káromolja az Isten nevét. Ez szív a fájdalmat okoz azoknak, akik Isten gyermekei. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy harcold meg a nemes harcot, tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet. Harcold meg a hitet. És majd a későbbi versekben ugyanezt olvassuk. Harcold meg a hitet. Ez nemes harc, nem akármilyen harc. És az sokszor nehéz harcot kell vívni, hogy a hitünket megtartsuk. Azért, hogy megálljunk helyesen, az Urat követve a mindennapi életben. Nehéz dolog, de nem lehetetlen. Főleg ha arra gondolunk, hogy a mi harcainkban ott van maga az Úr Jézus. Ő segít minket. Egyedül kár elmenni harcolni, mert veszteséget veszteség után könyvelhetnénk el. De amikor tudjuk, hogy a mi harcainkban, és nem a mi választott harcaink, hanem jön a sátán, és ő dobja be az ilyen kemény helyzeteket, kérjük az ő segítségét, és ő nagyszerűen megadja. Megadja az erőt, hogy győzhessünk az ilyen harcokban. A nemes harc után ott a győzelem. A győzelem az örök élet. Előttem van egy kép, valaki festette, és azt írja, hogy kereszt nélkül nincs korona. Ahhoz, hogy elnyerhessem az élet koronáját, keresztemet kell vinnem, és kell harcoljam az én harcaimat. Pál apostol a harcát befejezte, így ír az egyik helyen. Azt szeretném felolvasni, Timóteushoz írt levél második, negyedik rész, hetedik és nyolcadik versében azt írja, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetetnékem az igazság koronája, amelyet megadnékem az Úr, az igaz bíró a manapon. De nem csak én nékem, hanem mindazoknak, akik várva várják az ő megjelenését. Hogy állok itt? Hogy állunk itt, kedves testvérek? Várjuk az Úr megjelenését? Futásunkat befejeztük? Úgy érezzük, hogyha elszólítana az Úr az éjjel, hogy befejeztük a munkánkat? Sokszor meglepő módon egy-egy fiatalt vagy idősödő testvér kell elkísérjünk utolsó útjára. Emberi számítások szerint még élhetett volna. De az Úr úgy gondolja, hogy befejezte. Befejezte pályafutását. Én szeretném azt kívánni a testvéreknek, hogy a harcokat vegyük fel, nem megfutamodni a harcokban. Vállalni azt, amit kell vállalni az Úrért, tegyük meg. Ingyen kegyelemből üdvözülünk, ez világos előttünk. De a ránk eső részt, azt meg kell tenni. Meg kell tenni. Érdekes, még azt is írja az íge, a 6. részben úgy olvastuk, hogy azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésünkre minden bőségesen megad nékünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot, jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Gazdagoknak nem azt mondja az Úr, hogy vessétek el a pénzt magatoktól, hanem hogy értelmesen, jól felhasználni az anyagiakat Isten országának a terjesztésére. És jó cselekedeteket gyűjteni azért, hogy kincseik legyenek a mennyben. Szegényeknek és gazdagoknak szól egyaránt az ige, hogy gyűjtsünk kincset a mennyekben. Ezen a vasárnapon is, amikor az örök életről elmélkedünk, és arról gondolkodunk, hogy hogy is lesz, amikor átlépünk a folyó túloldalán, a Kánaánba, akkor kössön le minket az a gondolat, hogy megragadni minden alkalmat. Jó alkalom volt most az étterembe is együtt lenni sok olyan emberrel, aki még nem volt itt az imaházban vagy a Filharmóniában. Jó volt megtapasztalni, hogy az ige magvakat fogadták, és hisszük azt, hogy előbb vagy utóbb megteszi hatást. Amen. Kérjük szépen az énekkar szolgálatát, aztán Kovács Tamás fog szolgálni.
Yeah. köszöntöm a testvéreket. Én most szeretnék néhány gondolatot megosztani a csütörtöki étterem evangelizációs alkalommal kapcsolatban. Először is azt kell elmondjam, hogy mikor hallottam, hogy lesz ez, eléggé negatívan álltam hozzá, nem sok reményt fűztem hozzá. Azok a gondolatok voltak bennem, hogy hát ki az, akit meg tudnék hívni. Az első, először is, mert úgy éreztem, hogy ahova én járok, a Kölcseibe, főleg az én osztályomban elég nagy az Isten, nekünk nem kell féle szellemiség, és sokan vannak, akik úgy, ahogy még hidegvérrel tulajdonképpen szídják is az Istent, és másrészt nem tudtam, hogy milyen osztálytárs az, akire számíthatok, mert az egyik tábor az, aki általában vagy szóba se áll velem, vagy pedig, hogy úgy mondjam, hülyének néz, bármit mondok neki, és attól tartottam, hogy ha egy ilyet meghívok, akkor azt mondja, a Kovács hív, ha nem megyek. A többiek pedig, akikkel még így ki tudok jönni, vagy tudok beszélgetni, azok vidékiek, és azt gondoltam, nem várhatom azért el, hogy lejöjjenek ezért az alkalomért. És ezért elég sokat imádkoztam ezért, hogy kit hívjak meg hogy legyenek ott, jöjjenek el erre az alkalomra. Viszont továbbra se fűztem sok reményt hozzá. Végül egy olyan osztálytársamat hívtam meg, aki vidéki, és meglepődtem azon, hogy már első pillanatban, hogy a meghívót odaadtam neki, azt mondta, hogy jól van, elmegyek. Tehát egy pillanatig sem mondta azt, hogy nem fog jönni. Számítottam arra is, hogy esetleg azzal fog jönni, hogy én sem mindig úgy viselkedek, ahogy Isten gyermekéhez méltó. Ezeknél sokszor le is szokott ragadni, de ez nem számít, de eljött. És mikor elmentünk oda, nagyon csodálkozva vettem észre, hogy nagyon sokan eljöttek. És a másik nagyon nagy meglepetés, hogy a külsősök nagy többsége a Kölcseiből jött. Olyanok is jöttek, akikre cseppet se számítottam, olyanokat láttam ott, akik korábban majdnem megvertek, olyanokat láttam ott, akik így beszélgetések közben teljes erőből mondták, hogy nincs Isten, meg én nem hiszek Istenbe, még a templom mellé szoktam járni. Aztán az igét, azt én nem tudom, hogy fogadták. Egyes arcokon azt láttam, hogy figyelnek, érdeklődnek, másokat láttam, hogy félrefigyelnek, nem nagyon odafigyelnek. Olyanokat is láttam, hogy akik ott is telefonoztak, de biztos vagyok benne, hogy eredménye lesz az elvetett ige magvaknak. Bár amikor meghívtam azt, aki eljött így ifire, azt mondta, hát én nem zárom ki egy istenségnek, egy felsőbb rendű lénynek a létezését, de ez nem az én világom, én ebben nem akarok beleszállni, de hiszem, hogy Isten azon a napon is munkálkodott, és szeretném kérni a testvéreket, hogy imádkozzanak mindazokért, akik akkor eljöttek, és értünk is az osztálytársakért, hogy mindig jó példa lehessünk előttük.
Tegyük akkor ezt. Imádkozzunk. Először is imádkozzunk azokért a fiatalokért, a mi gyermekeinkért, akik oda járnak az iskolába, és látják az ő életüket minden nap, minden szünetbe, hogy élnek. Ők először is legyenek példaképek az egész osztályban, azok előtt, akiket meghívtak, és másodszorban pedig azokért imádkozunk, akik eljöttek. Mert lehet, hogy valamit ott forgatnak a szívükben, és lehet, ha lesz még egy ilyen alkalom, akkor arra is eljönnek. Legyen ez így, hogy az elhintett igemag tegye meg a hatását. Thank you.
ugyanakkor minket, baptistákat érdekelnek az anabaptista testvérünk, és meg se említettük őket. Szeretném megemlíteni két testvért, Hubmaier Baltazár, dr. Hubmaier Baltazár testvére, teológia doktora volt, akit 1628-ban mági halálra ítéltek, mert megvallotta az Úr Jézus Krisztust a Római Katolikus Egyház. És a feleségét pedig 3 nap múlva vízbe folytották, a nyakába kötöttek egy követ, és a Dunába folytották, és úgy halt meg. És nagyon sok ilyen anabaptista testvéreink voltak, akik ilyen szörnyű halált haltak. Mostan, ahogy látjuk, ahogy a testvérünk elmesélt a dolgokat, hogy mi van az iskolában, majdnem 400 évet fogunk ünnepelni a reformáció ünnepét 2017-ben, és hol állunk most? Most még a reformáció előtti időre estünk vissza teljesen. Isten tagadás iskolában, meg mindenütt, ahol megyünk. A Bibliát nem olvassák az emberek. Hát Szűs testvér is írt erről a múlt héten szerdán egy újságcikket. Templomban nem járnak az emberek, imádkozni nem imádkoznak, Bibliát nem olvasnak. Hát ide jutottunk, ide jutott a reformáció, sajnos. De hálát adhatunk az Úrnak, hogy minket kiragadott az Úr ebből a környezetből, amiben vagyunk. A másik dolog, amiről beszélnék, mondjuk, hogy ragad meg az örök életet. Egy kis példát mondok el az életemből. 39 évvel ezelőtt történt. Ingáztam Szatmár és Halmi között vonattal. És Halmiból akarok hazajönni, de elnéztem az időt, és már siettem, és a vonat már megindult lassan. Intettem, és lecsendesített a vonat, megállni nem állhatott meg, és felkapaszkodtam, és megköszöntem a mozdonyi vezetőnek ezt a szívességet. Megragadtam. És milyen jó volt, mert avval a vonattal akartam hazajönni. És az örök életnek a megragadása még fontosabb. Mert mondjuk, ha én elkéstem volna azt a vonatot, egy másik vonattal jöttem volna haza, de aki elkési az örök életet megragadni, nem tudom, hogy hova jut, csak a pokolba. Hát nagyon, engem nagyon megrázott az egyik Latornak az esete, aki az utolsó pillanatban, az utolsó órában tért meg, és fogadta el az Úr Jézus Krisztust Urának, megváltójának, megragadta az örök életet. A társa pedig az örök kárhozatot. Mind a kettő egyformán bűnös volt. A bűneikért kellett, hogy szenvedjenek. És az egyik elfogadta a kegyelmet, a másik visszautasította. Hát ez van. És nagyon vigyázunk, testvérek, hogy ne játszunk a kegyelem, mert nem lehet tudni, hogy meddig tart még a kegyelem idő, és hogy meddig élünk, mert csak a ma van biztosítva mindnyájunk részét. Ma az ő szavát halljuk meg nekem, én csak szívünket. Hát kívánom magamnak is, és testvéreimnek is, hogy ragadjuk meg, és hogyha megragadtok, akkor másnak is mutassuk meg ezt az utat, ezt a lehetőséget, mert az idő rövidre van szabva, és hogy valamennyien, minél többen legyenek az üdvözültek száma. Amen. Thank you.
engem az örökké valóság vasárnapjával kapcsolatban egy vers foglalkoztatott, Dínes Ferenc egyik verse, és már az ima órán az egyik testvér mondott egy olyan mondatot, hogy mindent nem idézem pontosan, de a lényeg az volt, hogy életünk folyamán bármit teszünk, az mind hiába valóság, hogyha azt nem Krisztusért tesszük. És ezen nagyon elgondolkoztam, és erről szól ez a vers is, hogy a földi életünk során bármit elérünk, az mind hiába való, és ez egyszer úgy is elmúlik. És hogyha lejár a föld és hátorházunk, mit hagyunk magunk után? Nekem az a vágyam, hogy tényleg, hogyha bármit teszek, ha jót cselekszem, és az mind látszódjon meg életemben, és valóban azt mind Krisztusért tehessem. Dénes Ferenc, ami megmarad. És elmúlik minden, mint önző szíveddel itt lent megszereztél és megcsodáltál. Régi életed zilált kerete, tüskés bozótja, csalfa reménye, fájó szerelme, ábrándos álma, s a féktelen ifjú tombolások. Tavaszak, nyarak, bánatos őszök, mind elmúlnak. Sárguló lombok zizekbe hullanak lábaid elé megadva maguk. Elhagy a barát, és ellenség is elhagy. Az élet minden édes melege megfagy, elszáll a nap, röppennek az évek, elnémul alkadon az örömének, virágillattal együtt száll el, s a gyermekcipős gondtalan élet. Ifjú álmok mézédes nedője, s a férfikor dele, fénye, ereje, temérdek terve, elmúlnak mind. Ruhát kopik, az arcod ráncos lesz, sima homlokod gondok, félelmek, könnyek, fájdalmak ekélye szántja. Görnyed a hátad, és vézna lesz a tested. Nehézzé válik durva, nagy kereszted, s ha leroskadtál kereszted alatt, mentőkezek éretted nem nyúlnak. És mikor mindezek végképp elmúlnak, közeleg a leszámolás napja. Akkor majd úgy látod, semmit nincs. Mit viszel magaddal? Ha minden elmúlik, mi marad neked? Megmaradt könnyed, mit másokért sírtál. Sóhajod, mit szokogva égbe bocsátottál. Betegek, bének, kórházágya mellől. Megmaradnak az égő, hőimák, simogatok, könyvtörlő kezed, elfelejtett jó téteményei. Megmaradnak vigasz szavaid, lelkedben a lángoló szent hit, sebkötözésed, önfeláldozásod, alamizsnyát nyújtó forró szívjóságod, és lelkedben az igaz szeretet. Az marad meg, ami Krisztusban lettél. Az marad meg, amit Krisztusért tettél. Amen. Thank you.
tanítottunk délelőtti bibliórán, a tökéletes emberről volt szó, vagy a tökéletlen, tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem vagyunk tökéletesek először, utána pedig, hogy akik tökéletesek vagyunk is. Azt mondta Zoltán testvér, maradjon nyitott a téma, és engemet úgy foglalkoztatott egész héten ez az ige, és tegnap reggel, amit csendességet tartottam, az Isten műhelyében című áhítatban, találtam egy magyarázatot erre, és ezt szeretném elolvasni a testvéreknek. Azt mondja, mindazok tehát, akik tökéletesek vagyunk, így gondolkozunk. A folyón átkelő hajósnak az erős sodrás miatt a kikötő helynél sokkal feljebb kell irányítani a hajóját. Nekünk is így kell kitűznünk a célt. A világ és a sátán ellenállása, meg saját gyengeségünk egyébként is mindig visszasodornak. Értelmezzük helyesen a keresztény tökéletességet. Ez nem bűntelenség, mint némelyek gondolják. A Bibliában a tökéletesség azt jelenti, hogy valami teljes, egész szemben a féllel, a rész szerint valóval. A Biblia belső magatartás és a megismerés tökéletességéről beszél. Aki nem csak lelki életet kapott, hanem lélek szerint is jár. Tehát győzedelmes életet él, az tökéletes az ő útjában. A korintusiak az ajándékba kapott új életüket még nem voltak képesek minden ponton érvényre juttatni. Ezért nevezi őket az apostol testieknek. Még nem engedték, hogy hétköznapi életükben valóban minden vonalon a Szentlélek uralja őket. Ó emberük még erősen érvényesült. Ezért tökéletlenek voltak. De a tökéletességben is van még bűn. Bennem, azaz a testemben nem lakik semmi jó. Ez életünk végéig így van. De még ha nem is mozdul a testi vágy a szívben, többé nem szabad uralomra jutnia. A test cselekedeteit a lélek szerint járó hívő ember szakadatlanul öldökli a lélek által. Bűnösnek lenni és bűncselekedni nagy különbség. A bűnre észrevehetően megmarad bennünk a hajlam, de a lélek ereje által az ember nem adja oda többé az akaratát. Így a bűn csábító ereje gyengül, elveszti táptalaját. Mégsem mondja senki, bennem már meghalt minden bűnös hajlam a tisztátalanságra, a föstvénységre, sértődékenységre, irigységre. A látszólag elhalt növényből új hajtások nőhetnek ki. A Biblia azonban nem emeli túl magasra a mértéket. Elég, ha világosságban járunk. Aki úgy gondolkodik, mint Pál, az tökéletes. Teljesen átadja magát az Úr Jézusnak, múltjától elszakadva, szabad a bűntől, ha nem is bűntelen. Ugyanúgy, mint az életmódban, az ismeretben is van kezdeti állapot, és van tökéletességi fok. Különbség van az alapvető tanítások, ide tartozik mindenek előtt a kereszt üzenete, a keresztről szóló beszéd, és azon tanítások között, amik csak a belsőleg érettek tudnak felfogni és megemészteni. Bölcsességet az érettek között hirdetünk, mondja Pál. Hát kívánom, hogy legyünk tökéletes emberek, mert itt azt mondja, hogy lehetünk tökéletesek. Amen.
Oh,
Köszöntünk mindenkit, aki eljött az Úr házában ez alkalommal is. Jó nékünk itt lenni az Úr közelségében, amikor szól az ige, befogadni a mi szívünkben. Ha vendégek lennének, őket is köszöntjük, üdvözöljük, és ha visszamennek, akkor vigyék a Szatmári gyülekezet köszöntését. Kérjük az énekkari szolgálatot, és aztán az ige hirdetés veszi kezdetét.
Az Atyánk, én az Atyai házhoz, az Atyának őszívében. Nem tartozom már ez a jós világhoz, vagyok mennyei Amen.
valószínű, hogy a délelőtt már volt említve, hogy a halottak napját, vagy a mindenszentek napját mi inkább úgy említjük, hogy az örökké valóság vasárnapja. Mert jó lehet, megemlékezünk halottainkról, megemlékezünk rokonainkról, barátainkról, akik már elmentek, nincsenek a földi életbe velünk, és az ilyen megemlékezésnek lehet némi haszna. Eszünkbe juthatnak azok a dolgok, amiket tanultunk azoktól, akik elmentek. Eszünkbe jutnak azok a dolgok, amikben példák voltak előttünk, amiket érdemes lemásolni az életükből. Eszünkbe juthatnak azok, amelyek az életükben nem voltak olyan jó dolgok, és nem kellene lemásolnunk, el kellene kerülnünk. Eszükbe jutnak a történetek velük kapcsolatban, és ezek taníthatnak bennünket. Valójában a halottak napja is az élők napja kell legyen, mert az élők tanulhatnak azoktól, vagy azokra gondolva, akik elmentek. Sőt, gondolhatunk magunkra is. Amikor egy rokoni kapcsolat, egy baráti kapcsolat megszakad, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy mennyiben álltunk helyt, akkor, amikor még élt a hozzánk tartozó. Amikor még lehetett volna tenni valamit. Amikor meg lehetett volna mutatni a szeretetet. Amikor még lehetett volna tanítani, lehetett volna inteni. Úgyhogy hasznos ilyen dologra gondolni. De mégis számunkra a legfontosabb dolog ilyenkor arra gondolni, hogy van egy örök élet. Hogy akik elmennek, azok nem semmisülnek meg, nem tűnnek el, hanem átlépnek egy más létformába. És ennek az örök életnek az ereje, ennek az örök életnek az íze, ez megtapasztalható ebben a földi életben. Mi magunk, hogyha hívő emberek vagyunk, akkor az Úr Jézus tanítása szerint megismerjük az örök életet. Megismerjük azokat az értékeket, azokat az erőket. Megismerjük azt a gondolkodásmódot, ami az örök élettel, a túlvilági élettel kapcsolatos. Testvéreim, úgy gondolom, hogy most a felhívás, ami itt áll előttünk, hogy ragadjuk meg az örök életet, mindnyájunkat arra buzdít, hogy legyünk nagyon komolyak a hitünkben, az odaszánásunkban, éljük meg azt, amit hiszünk, tegyük rá az életünket azokra az igazságokra, amelyeket elfogadtunk a Bibliából, és éljünk valóban úgy, mint olyan emberek, akik igazán hiszünk az örök életben. Olyan dicsőségesen és csodálatosan fejezi be Pál apostol ezeket a felhívásokat, amelyeket intéz Timóteusnak, amikor azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus színe előtte bizonyságot, hogy meghagyom neked, aki bizonyságot tett Poncius Pilátus előtt, de folytatja tovább, és azt mondja, hogy ez a Jézus Krisztus meg fog jelenni. Ő a boldog, ő az egyetlen hatalmasság, a királyok királya és az uraknak az ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakozik, akit az emberek közül senki sem látott és nem is láthat. Övé a tisztelet és az örökkévaló hatalom. Amen. Erre az Úr Jézus Krisztusra kell, ami figyelmünk irányuljon ezen a délutánon, testvéreim. A megváltónk, aki eljött ebbe a világba, szegényként, tanítóként, mesterként, hogy az embereket az atyához vezesse, ez a mi megváltónk ilyen hatalmas úrként jön vissza. És akkor megnyílik az ég, és meglátják őt nem csak azok, akik hitáltal szemlélték az örök életet, akik hittek abban, amit Isten kijelentett, és a szívükbe lett már az örök élet, hanem meglátja az egész világ.
És azt mondja az ige, hogy minden térd meghajol előtte. Akkor mindenki elismeri, hogy ő az Úr és ő a király, aki most megveti, meggyalázza, káromolja, nem kell neki, azok mind meglátják akkor, hogy mi az igazság, és meglátják azt, amit mi hitáltal már elfogadtunk. Testvéreim, ragadjuk meg az örök életet. Ezt mondja Pál apostol Timóteusnak. Egy hívő embernek mondja. Egy munkatársának mondja. Aki már ismerte az Úr Jézus Krisztust, tudta, hogy mi az örök élet, és az Új Szövetség tanítása szerint ő egy üdvözült ember lehetett, újjászületett ember, és mégis azt mondja neki az apostol, hogy ragadd meg az örök élet. Ez nem azt jelenti, hogy szerezd meg. Jó lehet ilyen értelemben, ma is lehet felhívást intézni az emberekhez, hogy ragadjátok meg az örök életet, ragadjátok meg Isten kegyelmét, hogy üdvözüljetek. Ne csak a földi dolgokkal törődjetek, hanem gondoljatok Istenre, gondoljatok a lelketekre, gondoljatok a jövőtökre, és nehogy úgy legyen, hogy leélitek ezt az életet, és örök élet nélkül maradtok. És ha van itt valaki ilyen, fiatalok közül, vagy gyermekek közül, vagy olyanok közül, akik csak úgy szélen vannak a gyülekezeti életnek, és nem ragadták meg még az örök életet, ragadják meg az örök életet. Hát nem tanít semmire a temető bennünket? Máskor elmegyünk a temetők mellett, észre se vesszük. Ma, meg a tegnap előtt. Ha akarjuk, ha nem, észreveszünk. Mert fel van díszítve a temető is, világítanak a gyertyát. És ez azt mondja nekünk, hogy mi is oda fogunk kerülni. Minden emberi életnek ott a vége. A földi életnek, a testnek ott van a meghalása, az elpusztulása. Ragadd meg az örök életet. Nehogy úgy éld le a földi életedet, hogy ne üdvözülj. Azonban a Timóteusnak intézett felhívás úgy gondolom, hogy nekünk hívőknek is szól. Vagy nekünk elsősorban. És ez egyszerűen azt jelenti, hogy Timóteus, vedd komolyan az örök életet. Vedd komolyan, hogy te hívő vagy. Vedd komolyan a lelki életet. Vedd komolyan a lelki munkát. Vedd komolyan az Úr Jézus Krisztus váltság munkáját az életedbe. Vedd komolyan, nagyon-nagyon komolyan. Úgy gondolom, hogy már az egyház megalakulása után a második generációnak ezt ki kellett hangsúlyozni. És manapság is. Hisz bennünket sok év, század, két évezred választ el Jézus Krisztustól. Mi nem láttuk őt testben. Mi nem voltunk ott az ő csodáinál. Mi csak hitből vettük át azt, amit hirdettek nekünk évszázadokon keresztül, lehagyományozták nekünk az apostoloktól. És amikor komolyan megtértünk, akkor megragadott bennünket valami. Istennek a lelke. És reálissá tette számunkra azt az üzenetet, amit hallottunk. De nagyon sokan vannak közöttünk, akik küszködnek ezzel a gondolattal. Akiknek olyan idegen, olyan távoli, olyan ködbevesző ez az egész dolog. Addig, ameddig nem találkoznak az Úr Jézus Krisztussal. És azt mondja az ige, ragadd meg. Újra és újra. Nem fogjuk magunkat azon, testvéreim, hogy számunkra megtörténhet, hogy ez az egész hit dolog, meg az egész Biblia néha olyan távolinak tűnik, olyan elvontnak tűnik, lenyomnak az élet gondjai bennünket, mindenféle probléma ránk nehezedik, és nem látunk fel. Azt mondja az Úr Jézus, emeljétek fel a fejeteket, nekünk is fel kellene emelni, hogy túllátni ezen, hogy látni a felhőkön túl, látni a megnyílt egeket, és hogy az onnan jövő erő életté tegye, életté váljon számunkra, és elevenné tegyen bennünket. Lehet, hogy meg kellene ragadnod, komolyan kellene venned ezen a délutánon. Testvéreim, az apostol néhány felhívást tesz itt Timóteusnak. És úgy gondolom, hogy mi is tanulhatnánk ezekből. Mert hogy is ragadjuk meg az örök életet? Hogy is vegyük komolyabban? Hogy is álljunk hozzá méltóképpen? Hogy is éljünk úgy, hogy a hit, az Istennel való kapcsolat valami igazán jelentőségteljes legyen, ami meghatároz bennünket? Hogy is történne az, hogy elevenebbé tegyük számunkra az Istennel való közösséget és a hitet? Hogy tegyük? Nem volt ez a vágyad soha? Mert a hitélet nem arról szól, hogy az eszeddel elfogadod, amit az evangéliumok mondanak, és akkor majd bízol abba, hogy hát Isten elvégezte Jézus Krisztusban a váltság munkát, és hiszel benne, majd meghalsz, és akkor jön az örök élet. Mi, akik megismertük az Úr Jézus, szeretnénk közelebb kerülni hozzá. Szeretnénk, ha élőbb lenne vele a kapcsolatunk. Élőbb az imádkozásunk, élőbb az igeolvasásunk. Lenne átélésünk Istennel, hallanánk az ő hangját, éreznénk az ő jelenlétét, tapasztalnánk az ő vezetését. Ragad meg az örök életet! Az örök élet egy ajándék. Nem mi hozzuk létre. Van egy ilyen vita a keresztények között, hogy mennyi az ember része, és mennyi az Isten része. Hát mennyi az ember része? Az Isten része az egész. Mert mi nem tettünk semmit az üdvösségünkért. Az örök életet nem magunknak szereztük meg. Nem tudtunk olyan nagy eszmét kitalálni, hogy üdvözüljünk tőle. Nem tudtunk olyan jó cselekedeteket tenni, hogy Isten azt mondja, hát ez most már megérdemlite. Isten szerezte meg. De nem úgy szerezte meg, hogy amiután Jézus Krisztus elvégezte a munkát a kereszten és a földi életébe, hogy ez most már automatikusan fog hatni az emberekre. Szeretnék az emberek, hogy automatikusan hasson. A keresztények közül is nagyon szeretik. És kitalálták azt, hogy például a sákramentumok, azok automatikusan fogják a kegyelmet közvetíteni. Hogy egy gyermek tud vagy nem tud, arról, amit vele történik, megkeresztelik, na a keresztség hozza a kegyelme. És a többi szentségek is, az úrvacsora, vagy a misézés, vagy ahogy mondják, az áldozás, különféle szentségek, ha azt az ember elvégzi, akkor automatikusan jön vele Isten kegyelme. Milyen félrevezető. Többek között ez ellen emelték fel a szavukat a reformátorok annak idején. Szeretnénk mi, hogy automatikusan jöjjön. De nem jön. Meg kell ragadni. Hogy hallottuk a Jenő testvér bizonyságtételébe, az Isten kegyelme olyan, mint egy vonat. Nem mi vagyunk a mozdony, csak fel kell rá szállni, és meg kell ragadni ott a felszállónál, a lépcsőnél a korlátot, és be kell lépni. Ez a felhívás a mi számunkra. És ennek érdekében Pál apostol néhány parancsot mond, felhívást mond, megfigyelhetjük, hogy több felszólító mód is van a felolvasott igében. A 6. fejezet alapján elmondok egy néhányat. Az első azt mondja, hogy kerüld pedig ezeket. Hát kiket kerüljön Timóteus? Hát kerülje azokat, akikről korábban van szó. Az előző versekben, amiket nem olvastunk fel. Kerüld azokat, akiket elragadott a pénznek a szerelme. Mióta kitalálták a pénzt, azóta az emberek szíve nagyon könnyen hozzánő a pénzhez. Mert a pénz jelképezi a világot. Jelképezi a világ javait. Jelképezi azt a kényelmet és azt a hatalmat, amit az ember ebben a világban meg tud szerezni. Akkor még nagyon kevés olyan pénz volt, mint amilyet mi ismerünk. Sokszor csak a nemesfémet, az ezüstöt, vagy az aranyat súlyra mérték ki, aztán még vertek is pénzt, mert az Úr Jézus azt kérdezi, kinek a képe van ezen a pénzen. Bankjegyek még akkor nem voltak. De azt mondja az apostol, hogy vannak emberek, akiket elragadott ez, és meg akartak gazdagodni, és különféle kísértésekbe estek, és átalszegezték magukat sok fájdalommal. És azt mondja, minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárognak egyesek, és eltévejednek a hittől. Testvéreim, kerüljük az anyagiasságot. Kerüljük a pénz szerelmét. Kerüljük azt, hogy a szívünk hozzánőjön a tulajdonainkhoz, hozzánőjön a pénzünkhöz, hozzánőjön a világhoz, amit adhat nekünk ez a világ. Mert ez csak csapda. Nem mondjuk azt, mint a régi görögök, hogy ez nem valóság, ez a világ. Azt mondták, hogy ez csak egy árnyék, nem az ideák, azok a valóságok. A föld az egy árnyék. Mi nem mondjuk ezt, hanem azt mondjuk, igenis valóság, de egy olyan valóság, ami el fog múlni. Egy olyan valóság, ami az egzisztenciánknak csak az egyik részéhez kötődik. És aki csak ehhez kötődik, annak jaj, és ha nem gondol a másik részére, az ő létének kerül. Testvéreim, kerüljük ezt. Én tudom, hogy mindenkinek nagy kérdés a megélhetés, de hol van az a kis hajszál, ami a megélhetés küzdelméért és a meggazdagodás küzdelméért folyik? Míg a megélhetés küzdelme sem kell megkötözze a szívünket. Nem vagyok meggazdagodásé. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a magvető veti a magot, és egyes szív olyan, hogy a világ gondjai és kívánságai miatt, az élet terhei miatt a szívbe kinő ugyan a mag, de elpusztul a tövisek miatt. Kerül. És ahogy ezt kerülöd, akkor ragad meg azt, ami isteni, ami Istenhez tartozik. Ugyanakkor azt is mondja az apostol, hogy kerüljük a tévtanítást. Kerüljük azokat a tanításokat, amelyeket, ha elfogadunk, akkor elveszítjük az üdvösségünket. Kerüljük azokat a tévtanításokat, amelyek félrevezetnek bennünket. Amelyek meggátolnak bennünket abban, hogy Istent keressük, Istent szeressük, és Istent szolgáljuk. Vannak olyan tévtanítások, amelyek a keresztény talajon nőnek ki. És az egyház élete folyamán mindig is harcolt a tévtanítások ellen. Amiben féligasság van, vagy elferdítve a kijelentés. De vannak olyan tévtanítások is, amelyek nem keresztény eredetűek, amelyek rombolnak ebben a világban. Annyiféle tanítás van ebben a világban, ami elcsavarja a szívünket, elcsavarja az elménket. És azt mondja az apostol, ezeket kerüld. És inkább ragaszkodj a hithez, inkább ragaszkodj az igéhez. Hogy tudod a tévtanításokat kerülni? Hát nem úgy fogod tudni, hogy megismered az összes tévtanítást, mert nem lenne elég az életed, százszorosán se lenne, hogy a mai tévtanításokat mind megismerd, és azt mondja, ez jó, ez nem jó, ez jó, ez nem jó, ez félig igaz, ez teljesen hamis. Nem tudnád. Hanem ragaszkodni kell az igazsághoz. Erről szól is tovább az apostol. És az igazság az ige. Hogy tudod megragadni az örök életet? Hogyha foglalkozol az igével. Hogyha keresed az odafelvalókat. Ha nem a pénz és az anyagiak a nagy értékek neked, hanem a lelki kincsek, a mennyei kincsek, azokat, amiket meg lehet itt szerezni, amiket majd elvihetsz magaddal. Az az ember, amivé lettél, és az a szolgálat, amit elvégeztél. Nos, kerüld ezeket, és ragaszkodj azokhoz, amik az örökké valósághoz tartoznak. Ragadnak az örök élet. Aztán az apostol arról is beszél, hogy Timóteusnak törekednie kell. Törekedni. Mi a törekvés? Egy cselekvés. Amikor valaki törekszik, akkor igyekszik valamit elérni, megvalósítani. Igyekszik valamit magáévá tenni. Előttünk van Pál apostol, aki nagy törekvő volt, és erre mondta, hogy legyünk tökéletesek. Ha valamiképpen tökéletesek legyünk, akkor legyünk tökéletesek. Ilyen értelemben mondom, hogy ami hátam mögött van, azt elfelejtem. És ami előtte van, annak neki dőlök. És ő úgy gondolta, hogy a bűnös élete, a régi származása, a neveltetése, ez van a háta mögött, és előtte pedig van Krisztus. És mindezt kárnak ítéli, és haszontalannak ítéli, és megismerjem Krisztust, erre törekszem. Úgy élek, úgy, olyan tevékenységeket folytatok, úgy gondolkozok, úgy dolgozok, hogy ennek az eredménye az legyen, hogy megismerjem a Krisztust. És itt a Timóteusnak azt mondja az apostol, te is törekedj. Hát mire törekedj? Felsorol néhány dolgot, hogy mire törekedje. És ahogy törekszik, akkor azt mondja, ez az a nemes harc. Amikor magunkba le kell győzni azokat az akadályokat, amelyek ellene állnak, hogy a törekvésünk megvalósuljon. Azt mondja, törekedj az igazságra. Mert nem szeretjük mindig az igazságot. Mi az igazság? Milyen igazságra kell törekedni? Hát azt kell magunkévá elfogadni, annak alapján élni, ahogy Isten kijelentette a dolgokat magáról, az emberre és az emberrel kapcsolatban. Az az igazság. És ez az igazság Jézus Krisztusban összpontosul. Az igazság nem csak egy olyan kijelentés, ami megfelel a valóságnak, hanem az igazság az, amit Isten elmond magáról. Persze az is megfelel a valóságnak, mert Isten nem hazudik. Ő nem csapja be az embert, amikor kijelenti, hogy ő kegyelmes, hogy ő irgalmas, hogy ő igazságos, hogy ő mindenható, mindentudó, akkor az úgy van. Törekedj az igazságra. Nézd bele a tükörbe. Honnan tudod meg, mi az igazság? Pilátus azt kérdezte, hogy mi az igazság? Figyelj oda, amit Isten mond. Törekedj arra. Milyen keveset törekszünk az igazságra? Lehet, a magunk igazára törekszünk, a magunk terveinek a megvalósítására, magunk elképzelésére, na ez nem az igazság. Erre az igazságra azt mondja az ige, hogy milyen ez az igazság? A mi igazságunk milyen? Utálatos. De az Úr igazsága tiszta és vonzó. És amikor belenézel a Bibliába, és megtudod az igazságot, hallod az isteni kijelentést, akkor lángol a szíved, és akkor felbuzdulsz, és akkor éled a lelked. Erre az igazságra törekedj. Használd erre az időt. Ragadd meg az örök életet. Aztán azt mondja, hogy törekedjünk a kegyességre, vagy más szóval az Isten félelemre. Ez azt jelenti, hogy törekedjünk arra, hogy Isten akarata valósuljon meg a mindennapi életünkben. Hogy olyanok legyünk, ahogy Isten akarja. Amilyen emberek szeretné Isten, hogy legyünk. Amit mond nekünk az Isten. Amilyen terve van az Istennek velünk. Ahogy akarja, hogy éljünk. Na, úgy legyünk. Törekedjünk a kegyességre. És azt mondja az ige, hogy ez mindenre hasznos. Akinek ilyen törekvése van, hogy ó, bárcsak úgy legyen, ahogy Isten akarja, úgy szeretném, ha Isten megelégedett lenne vele. Úgy szeretném, ha úgy történne az életemben, hogy ő mondja, nem, hogy én mondom, és hogy én akarom. Van benned ez az ambíció, hogy törekedsz az Isten félelemre, a kegyességre. Aztán törekedj a hitre. A hitünknek növekednie kell. A hit az a mozgása a léleknek, amikor elfogadja, hogy az, amit az Isten mond, az ő számára igaz. Az neki most ebben a helyzetben igaz. Amit Isten kijelentett, azt magáévá tudja tenni, arra rá tudja tenni az életét. Ez a hit. És mikor ezt nézzük, hogy ó, Uram, növeld a mi hitünket. Hiszel? Hiszek, de növeld az én hitet. De légy irgalmas az én hitetlenségemben. Hányszor tapasztaljuk, hogy milyen gyenge a hitünk. Mert a hitünk megerősödhet a próbáknak egy fajtájába, és akkor hiszünk egy ígéretbe, aztán azt látjuk, hogy elbukunk egy másikba. Elfogadjuk nagy megpróbáltatások után azt, hogy hogy igaz az, amit Isten mond nekem ezen a területen, de amikor más egyebet mond, akkor olyan nehezen hajlik megint a szívünk. Állandóan kell gyakoroljuk a mi hitünket. És azt mondja, törekedj arra, hogy legyen hited. Hát hogy törekedsz arra, hogy legyen hited? Belenyugszol, amikor azt mondod, hogy nem hiszed, meg nem sikerül, meg nem tudom én megélni. Aki ebbe belenyugszik, az nem törekszik a hitre. Az, aki törekszik a hitre, az szeretné, hogy amit Isten mondott, azok az ígéretek valahogy megvalósuljanak az életébe. Hogy ne csak egy olyan elméleti dolog legyen a Biblia előtte, hanem legyen az ő életének a részévé. És erre törekszik, imádkozik, keresi az igébe, hogy mi az az Isten ígérete. És akkor látja, hogy ezt kellene élje, és így kellene gondolkozzon, és nem sikerül neki, mert kísértései vannak, mert nehézségei vannak, küzd önmagával, a régi életével, de imádkozik, és kéri az Urat, és törekszik, törekszik. Mennyi lusta hívő van? Hány ember van, aki beletörődő ahelyett, hogy törekedne a hitre? Pedig azt mondja az ige, harcold meg a hitnek a szép harcát. Nyerd el az örök életet. Ragad meg az örök életet. Mit gondolsz, hogy mikor leszel jobb hívő? Sokszor ezt a kérdést elmellőzzük, és azt mondjuk, majd később, majd öregkorban, majd jövőre. De annak, hogy lelkileg növekedj, hogy megragadd az örök életet, hogy az örök élet erői bejöjjenek az életedbe, annak az ideje nem holnap lesz, hanem ma. Ma kell higgy, ma kell bíz, ma kell leküzdjed a félelmeidet, ma kell megerősödj, ma kell szembenézz a kísértésekkel. Ennek ma van a napja. Aztán azt mondja az ige, hogy törekedjünk a szeretetre. Szeretetről sokat lehetne beszélni. A szeretet, testvéreim, az, amikor a legfőbb jót keressük másoknak. A szeretet az, amikor kinézzünk a lelkünk ablakán másokra. Nem magunkkal foglalkozunk. A szeretet az, amikor másra gondolunk, és másnak a javát keressük. És tudjuk, hogy nem magunknak élünk, hanem másoknak. Amikor tudjuk, hogy nem a kényelmünket kell keressük, hanem azért élünk, hogy valaki más legyen boldogabb, aki körülöttünk van. Ez a szeretet. Néha nagyon meleg ez a meleg érzéssel jár ez a fajta gondolkozás, néha nagyon nehéz, néha megterhel bennünket, de azt mondja az ige, hogy törekedj a szeretetre. Törekedj. Úgy gondolom, hogy Isten népének ezt meg kell hallania ma. Mert egyrészt az az igazság, hogy jól megvagyunk mi együtt, és nagyon hasznos egy gyülekezetnek a vonzó ereje, de ha megmérjük a szeretetnek a mélység szintjét, meg az igazságát, valódiságát, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok hiányosság van. Még a szeretetünkben is önzés van. És azt mondja az ige, törekedj. Nézd meg Jézus Krisztust, hogy szeretett. Amikor szeretett, akkor adta önmagát. Akkor szolgált. Akkor felvállalta, hogy megverjék. Miért olyan gyenge volt? Kérhetett volna 12 sereg angyalt, és mindenki leperzselődött volna ott a Golgotán meg Jeruzsálembe. De nem másképp gondolkozott, mert ő szeretni akart. Ő nem a hatalmát gyakorolni akarta, most nem annak volt az ideje, hanem a szeretetnek volt az ideje. És azt mondja az igében az Úr Jézus, hogy ti nálatok se legyen úgy, mint a világba, hanem ahogy én példát adtam nektek, ti is úgy szeressétek egymást. Aztán azt mondja az ige Timóteusnak, Pál, de az Úr szól hozzá és hozzánk is, hogy törekedjen az álhatatosságra. Károliban azt mondja, hogy békességes tűrésre, vagy más szóval a kitartásra, az állandóságra. Mert az életünk hullámzik. Az érzelmeink nagyon csapkodnak, és körülményeink változnak. És amikor jó körülményben vagyunk, akkor jók vagyunk, akkor felbuzdulunk, de álhatatosak kell vagyunk, kitartóak legyünk. és az álhatatosság, vagy a békességes tűrése, ahogy a Károli adja ki, az mindig azt jelenti, hogy állandóság valamilyen teher ellenére. Valamilyen baj ellenére. Mert ez a világ tele van problémával, tele van bajjal. A hívő életünk tele van nehézsége. És ha egy kicsit könnyebb, akkor megyünk, és jó hívők vagyunk. És amikor nehéz, akkor leroskadunk. És azt mondja az apostol, hogy ragadd meg az örök életet, légy álhatatos, kitartó, állandó. Hát hogy tudnánk ezt megtenni? A magunk erejéből nem tudjuk, hanem hit által. Amikor lent vagyunk, akkor is tudjuk, vagy lent érezzük magunkat, akkor is tudjuk, hogy mi fent vagyunk, ahogy az Efézus 2 mondja, felültetett bennünket az Úr az ő jobbjára. Amikor vétkezünk, akkor is tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk. És így tovább. Hitáltal elfogadjuk azt a státust, amit Isten nekünk adott. Elfogadjuk az ő erejét. És amikor úgy érezzük, hogy roskadozunk, akkor azt mondjuk, Uram, csak még egy lépésre adj erő. És az Úr megadja, és akkor még egy lépésre. És nem terülünk el, és azt mondjuk, nem mondjuk azt, hogy befejeztem, én most nekem olyan problémáim vannak, hogy hagyjatok el, nem vagyok így. Álhatatos, békességesen tűr, megáll a teher alatt, viszi. Beszél a szelid lelkűségről is. Szelid lelkűség. Szelid lelkűség a durvaságnak az ellentéte. Isten ereje a szelid lelkűségbe nyilvánul meg, nem a durvaságba. Soha nem nyilvánul meg az Úr ereje a durvaságba, a testiességbe, az udvariatlanságba, a keménységbe. Persze lehetünk határozottak szeliden is. Itt nem arról van szó, hogy eltörik a derékunk, hanem arról, hogy nyilvánulunk meg. Szeretettel és kegyelemmel. Vagyis tudjuk azt, hogy többieknek is kegyelemre van szükségük, úgy, ahogy nekem magamnak is. Törekedni arra. Hogy a másikat úgy lássad, hogy körül van véve Isten kegyelmére. Úgy lássad, hogy Isten az ő életébe is munkálkodik. És azon nem fog hamarabb munkálkodni, hogyha kemény vagy. És amikor téged ér probléma és bántódás, akkor is szelid vagy. Eltűröd, mert tudod, hogy bármilyen nehézség jön reál, Isten kegyelmes keze méri ki azt. És ezért tudsz szelid lenni. Mit mond az ige? Kerüld, törekedj, és a másik felhívás, hogy tartsd meg az igét. Tartsd meg a parancsolatot. Tartsd meg. Az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is legyetek. Testvéreim, az emberek között mondott igéket nem kell mindig megtartani. De Isten igéje olyan, hogy az mindig vonatkozik valamilyen életmódra az életünkben. Vannak benne olyan dolgok, amiket meg kell értsünk az elménkkel. Vannak olyan dolgok benne, amelyek hatnak a kedélyállapotunkra, a lelki világunkra. De mindaz, amit Isten mond nekünk, amit ige kijön az ő szájából, az valamilyen változást igényel, valamilyen féle viselkedést, hozzáállást igényel a mi részünkről. És amikor ez hiányzik, mi lesz akkor? Akkor nem lesz ereje. Isten igéjének a bátorítását, a vigasztalását, azt, hogy megértjük, hogy Jézus Krisztus értünk halt meg, nem lehet elválasztani attól, ami azzal jár, ami életünkre nézve. És azért mondja az igé, tartsd meg, mert ha nem élsz a szerint, akkor mi lesz vele? Akkor az egész dolog nem érvényes. Akkor nem fog hatni. És azt mondja, tartsd meg, mocsoktalanul és szeplőtlenül. Úgy tartsd meg az igét, úgy élj, hogy közben ne mocskolódjon be az életed. És ne legyen szeplő szépséghiba az életeden. Magas ez a szín. De erre kell törekedni. Ez az indulat legyen benned. Testvéreim, az örökkévalóság vasárnapján megnyílik előttünk az ég, és betekintünk a mennybe. Látjuk onnan a mi hatalmas Urunkat, akié egyedül a halhatatlanság. De mi még nem megyünk el. Nem tudjuk, hogy mikor kell elmennünk, de csak akkor mehetünk, ha megragadjuk az örök életet. Ha az örök életnek az erői munkálkodnak az életünkben. Vigyázzunk, ne szenvedjünk hajótörést a hitünkben. Hanem mondjuk mindnyájan azt ma. Köszönöm, Uram, hogy megismertem a Te ígédet. Megismertem az örök életet. Köszönöm, hogy megtérhettem, hogy bűnbánatot tarthattam. Köszönöm, hogy Te a Te gyermeked vagyok. Én most ezt megragadom. Ezt most nagyon komolyan veszem. És akkor az Úr örülni fog ezen. Akkor meg fog változni az életünk, ki fog bontakozni. Segítsen az Úr, hogy mindnyájunknak ez a hozzáállásunk legyen, hogy harcoljuk meg ezt a nemes harcot, és nyerjük el az örök életet. Amen.
Köszönjük ezt a reménységet, hogy így tudunk gondolkodni a halálról és az örökkévalóságról, hogy vannak üdvözültek, akikkel fogunk találkozni, de köszönjük azt, hogy a legnagyobb boldogság az lesz, hogy veled fogunk találkozni, és téged fogunk szemlélni, és veled leszünk örökké. Nem tudjuk ezt még megérteni, hogy mit jelent, de ennek az igazságát, valóságát már érezzük a szívünkbe, ennek örömét, és az irántad való hálaadást. Urunk, kérünk, hogy mindnyájan, akik itt vagyunk, tudjuk megragadni az örök életet. Tudjunk akaratod szerint élni. Legyünk olyan emberek, akiknek
fontosabb a jövendő világ, mint a mostani elmúló világ. Adj erre kegyelmet, és add, Uram, hogy az igének megtartói is legyünk. Amen.
Amen.